Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Sok-sok szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket Észak-Komáromból, a Mária Rádió stúdiójából. Ismét jelentkezünk az Urunk szemlélése az Oltári Szentségben című műsorunkkal, a mikrofonnál a két műsorvezető
Mózes Endre
és Kucsera Mária Valéria. És ismét van egy vendégünk, akit nagy-nagy szeretettel köszöntünk, mégpedig Bajcsi Ildikó.
Sok szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit innen Észak-Komáromból.
Légy üdvözölve közöttünk, és itt elmondanánk a kedves testvéreknek, hogy Ildikó hangját sokszor hallhatják a rádióban. Mondhatnánk, hogy rendszerességgel a szerdai napindító műsorában, az imákban. És azért hadd mondjuk, hogy akik még nem tudják, Bajcsi Ildikó elvállalta Mária Rádió Miriam alelnöki posztját, amit nagy-nagy hálával köszönünk néki. Ildikó, kezdjük ezt a beszélgetést, amit köszönünk már előre, hogy eljöttél ide közénk, rögtön a kezdetekkel, hogy is volt a családi élet, gyerekkorodban milyen volt a családi háttér, kik voltak azok, akik valahol az Istenhez vezettek.
Köszönöm még egyszer azt, hogy itt lehetek veletek, hogy elhívtatok ide úgy is, mint vendéget, hisz általában ugye műsorvezetőként vagyok jelen itt a rádióban, vagy valamilyen kötelességvállalás. Ezt most nem úgy veszem, mint kötelességet, hanem most...
kivételes meghívás.
Így van, egy kivételes meghívásként veszem, fogadom ezt, és hát tulajdonképpen megtiszteltetés számomra, hogy beszélhetek ezekről a nagyon, nagyon mély lelki dolgokról. Talán először így összefoglalva a nyilvánosság előtt. 1985-ben születtem Komáromban. Hogyha nagyon hivatalos keretek között szeretném meghatározni, akkor így tudnám elkezdeni ezt a beszélgetést. A szüleimben ott volt a hit, ott volt a Jóistennek a szeretete, főként az édesapám részéről. Ő római katolikus volt, illetve édesanyám református, és én az édesapám után lettem római katolikus. Ő volt az erősebb a hitéletben, és ezáltal ő határozta meg, hogy milyen hite legyen a gyereknek, milyen vallásban nevelkedjék. Tőle hallottam először a Jóistenről, ő tanított meg először imádkozni, este mindig az Én Istenem, Jó Istenem nevű imádsággal búcsúztunk a naptól, ami a mai napig így beleégett a szívembe, ez egy gyönyörű imádság szerintem.
És minden benne van, ugye?
És minden benne van, és ez egy fantasztikus imádság szerintem. És hát ott éltem meg, ott láttam, tapasztaltam, éreztem meg először az urat, azt hiszem, igen, hogy így az édesapám részéről, akiben így megéreztem az Úristennek a jelenlétét. Ő volt az, aki miután, hát sajnos nekem a szüleim aztán már nem éltek együtt egy idő után, és az édesanyám nevelt, mégis az apommal megmaradt a kapcsolat, és amikor beszélgettem vele, akkor éreztem, hogy fontosnak érzi azt, hogy beszéljen nekem a Jóistenről. És elmondta a saját élményeit, a saját megtapasztalásait, a saját személyes életében, hogy neki mi mindent jelentett a Jóisten az életében, mi mindent adott. Neki sem volt egyenes az útja, de mégis valahogy mindig megérezte azt, hogy a Jóisten mennyire irgalmas a bűnösök iránt, mennyire le tud hajolni a bűnös ember irányába, és hogy mennyire szereti így is az ember. Tehát, hogy pont ez a lényege a Jóisten szeretetének, hogy túlárad, túlcsordul, és nincs semmiféle elváráshoz kötve.
És ezt már kis korodban magadba szívhattad mellette.
Így van, pontosan, igen. És nekem nagyon sokat jelentett az is, hogy nem egy olyan szülőként volt előttem, aki egy ilyen, hogy is mondjam, egy valaki mást akart eljátszani, hogy egy olyan embert akart eljátszani, uh-huh. aki mondjuk egy tökéletes uh-huh. ember, és nincsenek bűnei, és így akarta Jóisten felé vezetni, hanem olyan kicsin tudott ő is lenni akkor, amikor a Jóistenről beszélt. Egy ilyen
Hiteles.
Hiteles csomót lenni.
Pontosan, így van. Uh-huh. Egy ilyen tiszteletet parancsoló személyiség volt egyébként, és mégis amikor a Jóistenről beszélt, akkor olyanná változott, mint egy gyerek, de pillanatok alatt. Uh-huh. És sírt. És az a nagy ember sírt, és potyogtak a könnyei, és én akkor megéreztem, hogy ott valami történik. Ott nagyon komoly dolgok történnek.
És igazából ő néki volt a döntése, hogy egyházi iskolába kerülj?
Igazából akkor már ugye az anyum és az apum szétváltak, uh-huh, és az anyum döntött arról, hogy egyházi iskolába kerüljek. Egyébként az apum hatására majdnem az anyum is katolizált, csak aztán ugye szétmentek, és aztán mégsem. Ő is tartotta a hitét, ugye ő református, ő azért egy más lelki világ természetesen, de egyértelműen arra irányított ő is, hogy menjek egyházi iskolába. És aztán ugye a harmadikos általános iskolásként kezdtem, illetve negyedikesként kezdtem el a Mariánum egyházi iskolába tanulni. Hát Endre volt az egyik tanárom, az egyik műsorvezetőnk.
Igen, csak egy kicsit később.
Egy kicsit később, igen. És aztán ugye, tehát hogy aztán ugye az egyházi iskola, hát nyilván ott is Isten közelségében voltam. Akár egy-egy tanárom most, Endre, ide beszélek, de tényleg nekem nagyon meghatározó volt az is, amiket te ott elmondtál, akár a saját élményeiddel kapcsolatban.
Azokon a
magyar órákon, hogy, hogy neked sem volt teljesen egyenes az utat. Engem mindig valahogy ezek a sztorik annyira megérintettek, amikor ilyen egy ilyen személyes megtapasztalás által rá tudtam csodálkozni, hogy a Jóisten így mire képes, mert hogy ez tényleg csak így az ő kegyelméből lehetséges. Úgyhogy aztán ott is azt gondolom, hogy a legtöbbet minden esetben számomra valamilyen hiteles személynek a tanúságtétele jelentette, akiben megéreztem azt, hogy igen, ott a Jóisten jelen van. És aztán nekem se volt ugye egyenes az utam, mert aztán tinédzserként aztán én is jobbra-balra mindenféle útirányokba mozdultam el. És hát természetesen az is az nem volt egyszerű, hogy nekem a családi hátterem sem volt annyira, hát hogy is mondjam, biztos és stabil. Mert ugye a szüleim, mint már említettem, elváltak, szétmentek idejekorán, és aztán ez azért úgy kihatása volt az én lelki világomra, az én lelki fejlődésemre a továbbiakban. Nagyon sokszor mondják azt nekem ismerőseim, most akikkel beszélgetek, ugye már kicsit ez a válás, a családoknak a szétválása, az kezd egy picit úgy sajnos természetessé válni a mai világban, hogy könnyen elválnak, könnyen szétmennek az emberek, bomlanak fel házasságot, és mindig azt hangoztatják, hogy jobb a gyereknek egy olyan környezetbe felnőni, ahol nincs viszály, ahol nincsenek konfliktusok, de én mindig csak a saját megtapasztalásomat tudom elmondani, hogy nem könnyű az sem, amikor az egyik fél, az apa vagy az anya hiányzik a családból, az már sajnos nem család. Tehát, hogy ott volt egy anyukám, aki a saját erejéhez képest fölnevel, de ő neki abban a helyzetben anyának és apának is kellett lennie, ezáltal én már kevesebbet kaphattam. Tehát, hogy ott nem volt a családnak az ereje sajnos meg. És aztán csak a Jóisten kegyelme volt az, ami lényegében engem visszavezetett a szentséghez, az ő szentségéhez, mert egész, igen?
És tudnál egy konkrét szituációt, helyzetet mondani, amikor úgy megérezted, hogy most akkor már visszamegyek?
Vagy életedet, melyik szakaszában volt?
Egészen konkrétan.
Megosztanád velünk.
Persze. 18 éves voltam, és ez egy nagybőjti időszak volt. Egyedül voltam, mert az anyum külföldön dolgozott, és ebből kifolyólag én akkor sokat voltam egyedül otthon. Érettségi előtt álltam, 18 évesen, sokat voltam otthon, és egyik reggel felébredtem. Ezen a reggelen kb. Azt éreztem, minthogyha így lehúzta volna valaki a leplet így a szemem elől, és elkezdtem látni azt, hogy én milyen mocsokban élek, milyen bűnei vannak, amit addig nem láttam, nem érzékeltem. egyszerűen elkezdtem érezni és látni, minthogyha így a lelki szemeim megnyíltak volna. És akkor már éreztem a vágyat, imádkoznom kell. Imádkoztam. Tehát ez egy ilyen belülről jövő, nem tudom máshoz hasonlítani ezt az érzést. Egy nagyon mély vágy volt, hogy imádkozzak. Aztán jött a vágy, hogy menjek el Szentmisére, menjek el templomba. És azt úgy képzeljétek el, hogy én 5 éve nem tettem be a lábam a templomba.
És akkor 5 év után.
És megfogtam magam, és elmentem.
És közben azért volt egyfajta kapcsolatod a jó Istennel? Tehát mondjuk imádkozni szoktál azért, vagy úgy teljesen hátat fordítottál
a jó Istennek? Minden áldott este még a legnagyobb bulik után is imádkoztam.
Igen.
Ez az Istenem,
az igen, megtartó erő.
Érdekes, hogy ennyi volt, hogy minden este, hogy a jó Istennek, hogy kellett vele beszélnem. És aztán akkor, amikor aztán jöttek ugye ezek a, tehát akkor ugye ez egy ilyen kicsit ilyen exaltáltabb állapotba kerültem, tehát hogy ez úgy történt, hogy akkor így még többet éreztem, még menjek még Szentmisére, mentem még többet, aztán elmentem Szentgyónni, végig sírtam azt a Szentgyónást, és akkor ott megtapasztaltam azt, hogy az Úr az, hát hogy mindent megbocsátott. De nem úgy bocsátotta meg, hogy akkor még na jó van, de aztán jó legyél. Nem ez volt a belső hang, hanem hogy megbocsátottam. Megbocsátottam, és ennyi is elengedtem. Föltétel nélkül mindent. És akkor nagyon megéreztem az Urat. Tehát akkor elmentem utána szentáldozni, és olyan közel éreztem magamhoz az Istent, hogy azt mondtam, hogy ha ez az Isten, hogyha ez a mérhetetlenül nagy szeretet az Isten, akkor nekem semmi másra nincs szükségem az életben, csak rá. Mert ez semmi, ami... Tehát, hogy semmi nem fogható ehhez. És belém égett, mint egy pecsét. Ez tényleg mind az énekek énekében, hogy egy pecsétként a szívbe tud pecsételni ezzel a mérhetetlen szeretette. És így zokogtam a szeretettől. Attól mérhet. Mert hogy ez egy ilyen túlárádó szeretet volt tényleg. Igen, úgyhogy így kezdődött. Nekem valószínűleg egyébként így utólag azt gondolom, hogy kellett ez. Nekem szükségem volt erre a nagyon erős érzelmi megtapasztalásra. Különben én, ahogy magamat ismerem, és amilyen személyiségnek ismerem magamat, egy nagyon független, egy nagyon a saját törvényeim szerint élő valaki. Hát az Úrnak igen, így ennyire meg kellett, hogy érintsen ahhoz, hogy én ki tudja mondani azt, hogy én akkor Uram téged a te utadon akarok járni, és te hozzád akarok tartozni, és azt gondolom, hogy a hit sem, hitnek a hiteles hitéletnek sem az az útja, hogy azokat a törvényeket úgy tartsuk be, hogy akkor, mint valamiféle tilalomfák, hanem minden csak hálából történhet. Tehát, hogy amikor nehéz, akkor mindig visszanyúlok én is ez az élményhez, és csak azt mondom, hogy de hát ezért megéri. Tehát van hova visszanyúlni mindig.
Igen. Azt mondtad, hogy 18 éves korodban volt ugye ez a fordulat, és utána tettél valami lépéseket a hivatásod keresésében? Tehát, hogy folyt az életed tovább, igen, hogy ilyen Isten élmény után?
Igen. Nem volt egyszerű egyáltalán, mivel hogy említettem, hogy ez egy ilyen nagyon felfogozott érzelmi állapot, egy ilyen exaltált állapot szinte, amiben belekerültem. Azt se tudtam, mi történt velem hirtelen. A körülöttem lévő emberek szinte mindenki azt gondolta, hogy megbolondultam. Tényleg.
Igen, ismerős. Azért bólogatok, mert...
Ja, jó. Mindenki azt hitte, hogy megőrültem az iskolától, a családon keresztül mindenki. Anyum, ő bement az iskolába, én akkor érettségiztem volna, hogy csináljanak velem valamit, mert ez nem normális, hogy én állandóan... Hogy én valami szektába belekerültem, meg hogy állandóan Jézusról beszélek, és hogy ez így nem igaz. Csak hogy én nem mentem iskolába, és az osztálytársaimnak is Jézusról beszéltem. És szóval ők is meggyőződtek róla, hogy itt valami komoly dolog, valami elmozdult komoly irányba. Aztán nem tudni, hogy merre. És aztán, hát ugye, tehát elég, ahogy a Szentlélek is működött, úgy azért utána, miután kikerültem ebből az exaltált állapotból, akkor így, hát elég nagy támadásoknak voltam kitéve, így a gonosz lélek részéről is. És nagyon nehéz volt az az időszak, mert úgy éreztem, hogy az Isten is magamra hagyott, illetve itt a környezetemben fogalmam se volt, hogy merre induljak. Nekem teljesen más barátaim voltak. Nekem, én olyan teljesen más baráti körben voltam akkor, nem hívő emberek között voltam, hívő embereket nem ismertem. A nővérem, az Anikó, ők voltak itt, ők éltek itt, ők valamilyen úton, módon vezetgettek engem, hogy hogyan menjek tovább, milyen irányba. És akkor ők javasolták nekem, hogy menjek el Medjugorjeba a megtérésemet követően. És Medjugorjeba pedig úgy jutottam el, hogy megismerkedtem a 8 boldogság katolikus közösséggel, akik rendszeresen szerveztek utakat Medjugorjeba. Elmentem hozzájuk a homokkomáromi közösségükbe, ami elég messze van azért Komáromtól. Teljesen egyedül, így nagyon rosszul éreztem magam, emlékszem, hogy te jó ég, mit keresek én itt ezek között, az emberek között. De mégis annyira befogadóak voltak, meg volt bennük egyfajta ilyen végtelen nagy nyitottság, hogy úgy még emlékszem, hogy új barátságokat is kötöttem ott. És ugye ők egy ilyen karizmatikusabb, nyitottabb közösség a fiatalok irányába, és szóval voltam Medjugorjeba, ott is ilyen elég erős megtapasztalásaim voltak. Hazajöttem, és hát tovább kerestem az utamat, ami megint csak nem volt egyszerű, akár a hivatás kérdésében is, ugye hát 21 éves voltam, ismerkedtem fiúkkal is, ismerkedtem volna, de nagyon nehéz volt egy olyan partnert is akár, vagy olyan fiút találni, aki azért ugye vallásos volt, meg megértette ezt, és hát nem egyszer sikerült bele mennem olyan kapcsolatokba, amik talán nem a legjobb irányt mutatták. És akkor tettem egy elhatározást, hogy akkor én nekem valószínűleg hosszabb időre a családom miatt is, meg egyéb tényezők miatt is el kéne mennem innen, és egy ilyen hosszabb időszakot a Jóistennek adni az életemből.
Úgy gondolom, hogy most tartunk egy kis szünetet, hallgatunk egy kis zenét, és a zene után folytatjuk.
Sok-sok éven át sötétben jártam, múlkáltam az aluljárók mélyén. Minden hajnalon csak ugyanazt vártam, legyen valaki, aki nyújtja kezét. Az örök éjszakában sok mindent láttam, remény nélkül telt el jó néhány év. De amikor térdig a sárban jártam, eljött valaki és adta a kezét. Öljött el, kihúzott a szennyből életem legyen. Öljött el és életét adta, hogy megváltsa életem. Az örök éjszakában sok mindent láttam, remény nélkül telt el jó néhány év. De amikor térdig a sárban jártam, eljött valaki és adta a kezét. Öljött el, kihúzott a szennyből, hogy életem legyen.
Kedves testvérek, önök az Urunk szemlélése az Oltári Szentségben című műsorunkat hallják. Bajcsi Ildikóval beszélget Mózes Endre és Kucsera Mária Valéria. Ott hagytuk abba, hogy 21 évesen...
Medjugorjéba.
Igen.
Igen.
Igen, tehát jött egy elhatározás, hogy több időt szeretnék a jó Istennek adni az életemből, és mélyebben, komolyabban megnézni azt, hogy akkor valójában mire is hív, mit szeretne az életemmel. És akkor elmentem a Nyolc Boldogság katolikus közösségbe ismételten, akiknek lehetőségük adódott arra, hogy fiatalokat befogadjanak több hónapra. És mindenféle kötelezettség, elköteleződés nélkül velük élni az ima életet, együtt dolgozni, imádkozni velük, és megérteni egy csendesebb létmódban, hogy a jó Isten mit is szeretne tőlünk.
Ez volt ez a szeretet iskolája?
Ez volt a szeretet iskolája, ja, igen, majd később Názáret iskolának hívták. Ez több hónapig tartott.
9 hónapig
így van, körülbelül 9 hónapig, igen, és egy nagyon kemény, de nagyon hasznos időszak volt az életemben. Egy olyan közösségben, ahol hát 20-25-en éltünk együtt, nővérek, volt ott testvér is akkor, atyák, mert akkor még életközösségként működött a közösség, fiatalok, nagyon sok mindent megtanultam a belső hát lelki életről, meg az emberekkel való
kommunikációról. A homokkomáromi házba?
Igen, a homokkomáromi házba mentem vissza, igen.
Gondolom azért, mint említetted, hogy sokat voltál egyedül, hogy azért egyfajta közösségi életet is megtapasztaltál.
Pontosan.
Ami nem egyszerű.
Nem volt adott, igen. Számomra nem volt adott. Én sokat voltam egyedül gyerekként, fiatalként. És igen, és néha nem tudtam egyszerűen ezeket a szociális helyzeteket talán megfelelően kezelni. Tehát, hogy így nagyon sokat segített nekem ebben. Meg adott egy nagyon erős ilyen ima hátteret. És az is nagyon fontos, hogy ugye az ember, amikor imádkozik, akkor így a külső világnak ez így egy ilyen haszontalan időnek tűnik. De én mindig, amikor a jó Istennek odaadtam valami időt az életemből, ebben az esetben ugye ezt a 8-9 hónapot, akkor hát akkor 100-szor annyit visszakaptam utána, és ez ebben az esetben is így volt.
Ha jól tudom, napi oltári szentség imádás is van.
Pontosan, az oltári szentségnek az imádatának a jelentőségével is ott ismerkedtem meg. Ott éreztem rá, hogy ennek micsoda mekkora jelentősége van, hogy minden nap egy órát Jézussal tölteni csendben előtte, és hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy akkor ott morzsoljunk valami rózsafüzért, sőt, hanem arról, hogy itt vagyok, és hogy cselekedj. És valahogy ezt is megtanulni, és átvinni az embernek a mindennapjaiba.
Igen, mennyire volt nehéz ez?
Hát ez nagyon nehéz nagyon volt. Nehéz, szerintem ez a belső átalakulásnak az egyik útja, útvonala, mert az emberben nagyon sok keménység van sokszor, az én szívemben is nagyon sok keménység volt, azok a részek, amiket nem tudunk odaadni, és amikor az ember csak letérdel, és azt mondja az Úrnak szívéből, hogy akkor ez most a tiéd, az nem megy olyan könnyen, mint ahogy első hallásra talán úgy gondoljuk, hogy jaj, hát ez csak ennyi. Nem. Sokszor ez a legnehezebb az életben talán.
És sokszor talán úgy alakul, hogy vissza is vesszük, és nem is vesszük észre, csak jóval később, hogy újra visszavettük, úgyhogy nagyon nehéz, és ez többször ugye az embernek úgy talán oda kell adni.
Pontosan.
Igen, tehát ott voltál végig, élted ezt az időszakot. Hogyan alakult tovább az életed?
Igen, aztán hazajöttem, és hát kicsit csúnyán kifejezve semmi extra. Ilyenkor az ember rájön, várja, hogy a jó Isten majd konkrétan, pontosan megmondja, hogy
jobbra vagy balra.
Ez lesz, igen, úgy lesz, úgy legyen. És az ember így hazajön, és rájön, hogy semmi extra. Ilyen szempontból. De hogy mégis valamiféle egyszerűséget megtapasztaltam. Mégis valamit odaadott nekem, amit talán elsőre meg se tudtam fogalmazni. De hogy valamit megkaptam tőle ott. És hogy amit előzőleg mondtam, hogy ez a 8 hónap, amit odaadtam neki, hogy utána én éveken keresztül ebből a 8 hónapból táplálkoztam. Én elkezdtem utána az egyetemet, és annyira a helyemen találtam magam itt Komáromban utána. Nagy kérdés volt számomra, hogy merre menjek, mit csináljak. Nagyon szerettem a történelmet, a magyar nyelvet és irodalmat. Ehhez volt tehetségem, inkább humán beállítottságú vagyok. Csak ugye nagyon problematikus volt számomra, hogy akkor hol meg hogyan, mert itt a környéken nem volt lehetőség magyarul tanulni akkor még ezeket a szakokat. El kellett volna mennem Budapestre, az anyagi kiadások kajárt volna, sajnos nekem nem volt olyan családi hátterem, hogy bárki ezt finanszírozni tudta volna, és hogy a jó Isten ezt is elintézte, mert hogy 2004-ben megnyílt itt a Sej János Egyetem, 2005-ben megnyílt a történelem szak, és hogy így beiratkoztam ide az egyetemre, történelem és magyar szakra, és hát én nagyon megtaláltam az utamat ebben, és nagyon jó tanárokat adott mellé megint a jó Isten, tehát kaptam embereket ajándékba, akik így végig meghatározóak voltak, aztán az én utam szempontjából tudtak motiválni, és mindent beleadva tanultam, és hát aztán innen mentem tovább doktorira, és hát most pedig már történész vagyok, és tavaly sikerült ledoktorálnom az Egri Eszterházy Károly Egyetemen, és nagyon szeretem, amit csinálok, a Clio Intézetnek a munkatársa vagyok Budapesten, közben a kisebbségi magyar civil szférában is tevékenykedem, és nagyon a helyemen érzem magam, és azt gondolom, meg azt érzem, hogy a Jóisten végig vezetett ezen az úton, és hogy tetszett neki ez, amit én csinálok.
Igen, és hát mondjuk el, hogy a tanulmányaidban nagyon sokat foglalkozol, sőt azt hiszem döntően, ugye, a fölvidéki magyar kisebbségnek a különböző dolgaival.
Igen.
A történelmével, sőt a helytörténettel, mint a lélekbe is, vagy a szellemiébe is hazataláltál volna.
Igen, pontosan.
Otthonról haza.
Pontosan, igen. Igen. A doktori disszertációmat azt az első generáció szlovákiai magyar értelmiség megszerveződéséről írtam, és amikor a Clio intézetbe fölvettek, akkor abban, hát ezt is egy ajándékként élem meg, volt részem a főnökeim részéről, hogy megkérdeztek tőlem, hogy hát Ildikó, mit szeretnék kutatni, ugyanis mindenki abban a legjobb, amit szeret csinálni. Mondták, hogy akkor válasz témát. És hát én nekem egyértelműen az volt, hogy szép a két világháború közötti kisebbségtörténet, de mégiscsak azért egy kényszerhelyzet. És hát az 1938-as változások, az meg mégiscsak egy sikertörténet. Főleg itt Komáromban. És én mindig kíváncsi lettem volna arra, meg tudtam, hogy vannak hiátusok, hiányosságok is a Komárom kapcsán ebben ennek az időszaknak a kutatásában. Hogy akkor én regionális szinten szeretném megnézni mikroszinten, hogy mi történt a komáromiakkal, hogy élték meg a visszatérést, a bevonulást, Horthy bevonulását, és azokat a szociális és egyéb változásokat, amik történtek itt Komáromban és környékén. Úgyhogy most jelenleg nekem ez a kutatási területem, most a napokban fog megjelenni a zsidóságról, a komáromi és a járásbeli zsidóságról hasonlóan egy tanulmányom, hogy ők hogy élték meg ezt az időszakot. Ez is egy fontos része ennek a történetnek.
És nyomdában van az első köteted.
Igen, így van. Így van, hála a jó Istennek. Nyomdában van az első kötetem, amit a doktori disszertációm alapján írtam. Szintén az első generáció szlovákiai magyar értelmiségről. Ha jó Isten is úgy akarja, épp ma beszéltem a kiadóban, akkor januárban ki is jön a harmattan és az impulzusnak a kiadásában ez a kötet. Magyarországon is megvásárolható lesz majd, illetve Szlovákiában is.
Uh-huh. Hát szakmailag megtaláltad a helyedet, elindultál egy nagyon szép úton. Hogy alakult Istennel a kapcsolatod a továbbiakban?
A jó Isten megtartott. A tanulmányaim alatt itt Komáromban szerveztünk közösségeket. Volt több fiatal, akik így egymásra találtunk. Közben jött a Mária Rádió Lóránt atya megkeresése. Ez is egy nagyon fontos megtartó erő volt számomra. És mind máig az, egy nagyon fontos része a lelki életemnek, de azért én mindig egy picit többre is vágytam, és ezért nem engedtem el teljesen a Nyolc Boldogság közösségnek a kezét, vagy ők, nem az enyémet, most nem tudom, de a lényeg az, hogy oda is tartozom, mármint olyan formában, hogy először bárány tanítvány voltam, ez egy ilyen laikus...
Külső
testvérség.
Igen, talán? Egy olyasmi, igen, uh-huh. Igen, most nem tudom pontosan a meghatározás, de egy ilyen külső tagság kvázi. És aztán később pedig a bárány barátként folytattam hát náluk a jelenlétet, illetve hát ugye nagyon fontos az, hogy imába hordozzuk egymást, ők is minket, külsősöket, mi is őket, és ez azzal jár, hogy hát néha elmehetek hozzájuk a Komáromba, ami nagyon sokat jelent.
És ez nincs így rendszerezve, hogy havonta találkozatok?
Uh-huh. De egyébként igen, rendszerezve van, csak most nincs rendszerezve, mert ja, ugye az időszak miatt,
igen.
Miatt. De viszont lehetőség van most is menni a házba, egy picit töltődni, vagy lelki gyakorlatozni.
Elvonulni,
igen. És a közösségnek a karizmája az így nagyon-nagyon közel áll hozzám, úgy érzem. Főleg nekem nagyon fontos ez az Izraellel való, Izraelért való imádság, a zsidókkal való kapcsolódásnak a keresése, és Izrael maga. És voltam is már többször Izraelben, és úgy érzem, hogy ott az Úr még így valamit szeretne nekem így adni Izrael kapcsán. És most elkezdtem januártól tanulni héberű, úgyhogy hát alig várom, hogy megnyíljanak a határok, és ott is van a Nyolc Boldogság közösségnek egy háza, és hát így forgatom magamban, hogy esetleg így több hosszabb időt ott tölteni közösséggel.
Játszol ezzel a gondolattal?
Játszom a gondolattal, igen.
Akkor ismét tartunk egy kis szünetet, hallgatunk egy kis zenét, és a zene után folytatjuk Bajcs Ildikóval a beszélgetést.
Thank you.
Kedves testvérek, folytatjuk az Urunk szemlélése az Oltári Szentségben című műsorunkat. Bajcsi Ildikóval beszélget Mózes Endre és Kucsera Mária Valéria. Azt kérdezném meg, Ildikó, még tőled, hogy valójában mi volt az a motiváció, ami a Mária Rádióhoz hozott?
Lóránt atya. Úgy hívták ezt a motivációt. Lóránt atya. Egyik alkalommal Szentmisén olvastam, azt hiszem, Szent András bazilikában, és hát akkor már itt volt a Lóránt atya, ő már akkor bedolgozott a Budapesti Rádiónak, és keresett önkénteseket a munkájához. Én nem tudtam, hogy keres, de aztán megtudtam. Úgyhogy szóval Tóth Szilveszterre, aki a Komáromi stúdiónak a technikusa, vele együtt álltunk a templom előtt, és akkor odajött hozzánk Lóránt atya 2010-ben vagy 2011-ben, még nem volt itt ez a stúdió, meg ez a Komár, és mondta, hogy lenne kedvünk esetleg híreket felolvasni a rádiónak, mármint hogy a budapestinek akkor még. Mi meg egymásra néztünk a Szilvóval, és akkor mondtuk, hogy persze.
Nekünk való feladat.
Nekünk való feladat, így kezdődött. Uh-huh. És akkor minden héten a Szilvóval összeültünk, és megcsináltuk a híreket hatalmas nevetések közepette, mert mindig valamit elrontottunk, és akkor ez nagyon poénos volt, úgyhogy jól is éreztük magunkat ezekben a helyzetekben.
Alakulgatott a közösség.
Alakulgatott a közösség, így van. És aztán... hát aztán Lóránt atya így, amikor megalakult ez a Komáromi stúdió, akkor mi voltunk az első, akiket megkérdezett, hogy esetleg lenne kedvünk itt dolgozni, itt tevékenykedni. Na most a Szilveszter akkor éppen munkát is keresett, állást is keresett, mert ő akkor még tanárként dolgozott, de ő nem szeretett volna aztán ebbe a szakmába tanár maradni, hanem ő váltani akart épp ekkor, és akkor neki jól jött ez így. Én meg igazából akkor végeztem az egyetemen, és én is gondolkodtam, hogy akkor végül is most milyen irányba mozduljak el. De nekem már akkor a doktorira be volt adva a jelentkezésem, úgyhogy én azért sokat gondolkodtam, hogy akkor most mi legyen. Hogy akkor most jöjjek ide a rádióba, mint koordinátor, vagy esetleg folytassam a doktori, a tanulmányaimat, ugye a történészkedést. És akkor úgy gondoltam, hogy akkor most nagyon őszintének kell lennem magammal, és hogy mi az, amit akarok csinálni tényleg, és akkor mindenféle más, esetleg olyan szándékoktól vezérel, ne cselekedjek, hogy akkor ez most egy gyors jövedelem szerzés lehetne itt a rádióban, mert itt azonnal akkor így kapnék fizetést, nem kéne tovább tanulnom, stb. Hanem, hogy akkor, ha azt akarom csinálni, azt érzem, hogy az a hivatásom, akkor maradjak abba, és akkor inkább a doktorit választottam. Itt a rádióban pedig önkéntes lettem. Belefért az időmbe az, hogy szerdánként bejöjjek, Lóránt atyának segítsek itt a napindítóban. Ez nem munka számomra, hanem egyrészt szolgálat, de jó értelembe véve itt egy család vár rám mindig.
Hogyha öt szavat kérnék tőled, hogy fejezd ki mindazt, amit ajándékba kapsz a rádiótól, mi lenne az az öt szó?
Viszonya, amit hogy ő. Szeretet, béke, forrás, és jókedv, vagy humor.
Köszi.
Igen, tehát elkezdett formálódni a rádió munkatársaiból, önkénteseiből belőletek egy közösség. Hol tart ez a közösség most?
Ez a közösség, ez állandóan formálódik. Ugye azért sem stagnál, mert nagyon sokan közülünk családállapotot váltottak, megnősültek, férhez mentek. Itt most több közösség is volt a rádió körül, tehát hogy nem egy közösségről beszélünk. Van konkrétan egy ima közösség, ami a rádió mellett működik. Itt elsősorban családosok vannak jelen, és a rádió munkatársai, önkéntesei. De mint olyan, a rádió maga is egy közösség, ami állandóan változik, állandó változásban van, és úgy látom, hogy pont ez az előnye a rádiónak, és én nagyon azt érzékelem, hogy pont ebből látszik, hogy a lélek működik. Mert van egy állandó megújulás, egy állandó ilyen fluktuáció, úgymond, egy állandó változás, ami új embereket hoz be a rádióba. Pont abból kifolyólag, hogy a rádióban nagyon nagy nyitottság van, áll a Istennek, és például Lóránt atyának, aki egy nagyon nyitott pap, egy nagyon nyitott atya, akinek nyitva áll a szíve akár egy református lelkészt is beengedni ebbe a rádióba, tehát nem egy olyan elzárkózó közösség van itt, amelyiktől úgy megijednek az emberek, hanem nagyon sokszor érdekes módon azt is megtapasztaltam, hogy olyan barátaim, olyan ismerőseim is érdeklődtek a rádió irányába, akik abszolút nem hívők, és látták azt, hogy akár a Facebook által, hogy én itt dolgozom, itt tevékenykedem, és mondták, hogy hát ők nagyon kíváncsiak a rádióba, és volt, hogy egyet-egyet be is hoztam ide, és megmutattam nekik a rádiót, és nagyon pozitív megtapasztalásokkal mentek el innen. Volt egy olyan élményem egy fél évvel ezelőtt, hogy az egyik barátnőm nagyon szeretett volna jönni. Én magam se értettem miért, mert hogy egyébként nem egy ilyen elmélyült hitéletet élő valaki. Mondta, hogy nagyon szeretne bejönni velem a rádióba, és akkor mondom, hát akkor gyere. És egyik alkalommal behoztam őt ide a Lóránt atyáékhoz, kávéztunk egyet, és akkor mondta, hogy őt, hát elkezdett érdeklődni az imádságról, hogy imádkozok én itt. És mondom, hogy hát van egy olyan érdekes ima mód, vagy ima forma itt nálunk, amit úgy hívnak, hogy szentségimádás, oltári szentség, fogalma nem volt róla, mi az persze. Mondom, gyere le, megnézzük, mondom, ha ráérzel, akkor tetszeni fog. Lementünk, megérintődött ez a lány, csendben voltunk, nem maradt túl sokáig, nehogy véletlenül besokaljam. Megérintette őt szerintem az Úr, így éreztem rajta, hogy megérintődött, és pár hónappal ezelőtt mondta, hogy szeretne velem beszélni. Ő egyébként házas, tehát házasságban él, és elmondta nekem a telefonban, hogy ő neki volt itt egy nagy vágya, egy nagy kérése itt lent a kápolnába. Ők nagyon régóta szerettek volna második babát a férjével, és nem jött össze, és azt mondta, hogy ide rakta az Úr elé, és hogy összejött neki a baba. És mondta, hogy szeretne jönni újra ide majd imádkozni.
Hát nagyon szépen köszönjük, Ildikó, hogy eljöttél közénk, és megosztottad velünk ezeket az élettapasztalatokat. És hát én azért mondom itt a kedves hallgatóknak, hogy Ildikót nem engedjük ilyen könnyen el, hanem egy hónap múlva újra beinvitáljuk őt egy beszélgetésre, hogy ossza meg velünk tapasztalatait szentmiséről, szentségimádásról, szentáldozásról. Megköszönjük a kedves testvéreknek, hogy velünk voltak ebben a közel 3/4 órában. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a stúdióból
Mózes Endre,
Bajcsi Ildikó
és Kucsera Mária Valéria. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Az élet forrása, Urunk szemlélése az oltári szentségben.